Köszöntök mindenkit, sok szeretettel. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk ezen a fórumon, és megoszthatjuk az elképzeléseinket a hálózatunk jelene és jövőjét illetően. Az én előadásom részben átfedése lesz a Barnáéval, nem lesz annyira műszaki, lesznek különbségek, viszont éppen ezért nem kell megismételnem számos dolgot, amit ő már megtett korábban. Miről szeretnénk ma beszélni? Tartanék egy rövid bevezetést, utána milyen tendenciák hajtják a mobil szélessávú piacot jelenleg, milyen hálózati technológiák léteznek, és miben gondolkodunk, valamint a végén egy-két LTS tapasztalatot szeretnék megosztani a hálózati teszteink alapján. Az ábra azt mutatja, hogy három fontos tényező mindenképpen van, lehet, hogy ezen kívül is van számos dolog, ami hajtja ezt a mobil széles sávot. Az egyik maga a technológia, ennek két oldala van, van maga a hálózat, hogy képesek legyünk kiszolgálni az ügyfeleket, utána van a maga a készülék, ami az ügyfél oldalon megjeleníti magát a technológiát, és ne felejtsük el, hogy annak használata nagyon befolyásolja az, hogy az ügyfelek mennyire fogják élvezni az adott szolgáltatást, és maga a szolgáltatások, amin keresztül ugye az ügyfél értéket kap a szolgáltatón keresztül. Azt gondolom, hogy ez a három tényező nagyon összefügg egymással, és hajtják is egymást. Általában a házati technológiák kerülnek előtérbe, az elején azok indulnak meg, nem nagyon tudnak az ügyfelek erről, és később kerülnek ezekbe a készülékekbe, és kerülnek az ügyfelekhez egyaránt. Tehát ez a három tényező nagyon fontos ahhoz, hogy mobil szélessávról beszéljünk. Én a hálózatról fogok főleg beszélni, de ezeket a tényezőket mindenképpen meg akartam említeni, hogy lássuk, hogy a kép azért ennél valamivel bonyolultabb. Néhány szó a trendekről. Szerintem nagyon sok ember látott már ilyen grafikonokat, én is az internetről vettem le. A Cisco-nak vannak rendszeresen előrejelzései, amik azt mutatják rendre, hogy az internetforgalom, különösen a mobil internetforgalom közel megkétszerződik évente a világban, és ez nagyjából Magyarországon is igaz volt egy ideig, a válsággal azonban megváltozott egy kicsit. Az ügyfélszám nem bővül már annyira a hálózatokban, azonban az egy ügyfélre jutó adatforgalom mennyisége továbbra is nő. Tehát mi kétszereződésről jelenleg nem beszélhetünk, inkább egy 30-40%-os növekedésről. Egy másik fontos tényező, hogy nem csak a mennyiség növekszik, hanem a minőségi összetétel, ugyanis korábban sima internet hozzáférésre használták a mobil internet technológiát, és hamarosan a videó kerül leginkább előtérbe. Jelenleg mi azt tapasztaljuk, hogy a hálózatban a forgalom 35%-a videótípusú tartalom, ami 3-4 éven belül eléri majd a 60%-ot, meg is haladja, eléri a kétharmadot. Ez miért fontos? A videótípusú technológia sávszélességénye sokkal nagyobb, és az egyéb minőségi paraméterei sokkal szigorúbbak az egyéb internet hozzáférési szolgáltatásokhoz képest. Tehát az időzítése nagyon érzékeny a sávszélesség mellett. Emellett természetesen, ez a kettő megint igazából együtt halad, a készülékek, amiről az előbb beszéltem, az okostelefonok elterjedése is folyamatosan nő. Jelenleg azt tudom mondani, hogy az új telefonok eladásainkban már 40%-os részesedése van az okostelefonoknak, ami valószínűleg hamarosan meghaladja majd az 50%-ot. Persze egyre az emberek még nehezen tudják azt elképzelni, hogy mindenki egy énítőképernyős telefonnal fog rohangálni, különösen az idősebb generációkat illetően. Ezen kívül megjelennek új típusú eszközök, mint például a tabletek, ami egy köztes eszköz a laptop, vagy a számítógép és a telefon között. És az emberek egyre inkább megtalálják azokat a használati módokat, ahol ezeket az eszközöket saját hasznukra tudják fordítani. Nem csak a szórakoztatást értem, hanem ma már az emberek, ha postán bárhol várakoznak, gondolom előveszik a telefonjuk, és próbálják az ügyeiket intézni, hogy minél hatékonyabban éljenek. Az idő ez nagyon fontos szerepet játszik a mai világban. Ehhez kapcsolódik még az is, hogy van egy generációváltás nyilván, ahogy egyre inkább nőnek föl az új generációk, ők egyre jobban igénylik ezeket az új szolgáltatásokat, hiszen belenőnek, neki ez már természetes. A fiam nekem 9 éves, én azt gondolom, mire ő egyetemre megy, nem is biztos, hogy lesz papír, tehát csak számítógépben fognak írni. Most még tanulják a kézírás szépen, formálják a betűket, de hamarosan ez egy változás lesz mindenképpen a társadalomban. És a generációs váltásban természetesen a kultúra is változik, hogy mit mire használunk. Ennek van egy negatív oldala, azt kell, hogy mondjam, persze, hogyha nagyon a géphez kötődünk, akkor a személyes kapcsolatok megváltoznak. Tehát az ember egy kicsit maga felel azért, hogy ezeket ápolja. A fiatalok már hajlamosak arra, hogy a Facebook függővé válnak, és sokkal inkább azzal foglalkoznak, mint sem a személyes megbeszélésekre fordítsák a hangsúlyt. És akkor ugráljunk a technológiákhoz. Hasonlóan a Barnához, én egy kicsit egyszerűbben próbálnám ezt interpretálni. A legfontosabb tényezők a sávok, illetve a technológiák. Ezek valamelyest összekapcsolódtak a múltban, azaz sávhoz dedikálták a technológiát. Ez a jövőben változni fog, már változott is szabályozás szempontból. Jövőben mindenféle sávot lehet használni, akár mindenféle technológiát. Technológia függetlenség megjelenik szabályozásban, ami nagy segítség az operátoroknak, mert ha működnek valamelyik frekvenciasában, ez lehetőséget ad nekik arra, hogy a jövőben egy új technológiát be tudjanak vezetni az adott sávban. Nézzük meg a sávokat konkrétan. Van a 900, 1800 és 2100 MHz, ezek a jól ismert mobil sávok. Az ehhez kapcsoló sávszélessége 2x15 MHz, a mi esetünkben egy kicsit több, 1800 MHz-en ez 2x30 MHz, 900 MHz pedig az aukció eredményeképpen ez 9,8 MHz lesz, 2x9,8 MHz a Telenor számára. Jelenleg UMTS és GSM technológiáról beszélünk. Nagyon fontos megemlíteni a jövőt. Várunk a 800 MHz-re, mindjárt elmondom, hogy miért, és a 2600 MHz is terítéken van. Ugyanis a frekvenciasávoktól, a frekvenciától magától nagyon függ az, hogy mennyire hatékonyan tud egy szolgáltató kiépíteni egy szélessávú hálózatot. Az alacsonyabb frekvenciákat mi ilyen lefedettségtípusú frekvenciának szoktuk hívni, amiben a 900 MHz van jelenleg meg, és ha összehasonlítjuk a sávszélességeket, akkor bizony-bizony hátrányban van a 2100 és 1800 MHz-hez képest, tehát ahhoz, hogy szélessávot elejhessen hosszú távon terjeszteni, illetve megfelelő kapacitást nyújtsunk az ügyfeleknek, szükség van a 800 MHz-re. Nézzük tovább az aspektusokat. Mi határozza még meg az élményt az ügyfél számára? Van egyszer a frekvenciasáv technológia. Milyen technológia jelenik meg az adott frekvenciasávban? Az előbb beszéltem arról, hogy nagyjából bármelyik megjelenhet. Mégis az irányok azt mutatják, hogy az UMTS technológia az a 2100 és 900 MHz-en népszerű a világban. Az LTE technológia 2600 MHz, 1800 MHz és 800 MHz-en fog leginkább megjelenni. 2600 MHz-en nem annyira beszéltem. Mi jelenleg nem látjuk sürgőségét annak, hogy ebbe a sávba belépjünk, valószínűleg azért, mert elég jól állunk az 1800 MHz-es sávban, illetve azt tudni kell, hogy ez annyira magas frekvencia, hogy a jelenlegi bázisállomás számunkat majdnem hát minimum 50%-kal meg kellene növelni ahhoz, hogy egy hasonló lefedettséget tudjunk nyújtani vele. Tehát költség szempontjából ez egy nagyon kritikus tényező. És a másik paraméter persze a technológiát, mekkora sávszélesség áll rendelkezésünkre, olyan minőségű szolgáltatást és olyan sávszélességet tudunk nyújtani az ügyfeleknek. Egy nagyon egyszerű összehasonlítás. A HSPL plusz technológia 5 MHz-el, ez a 21 megabit per szekundumos letöltési sebesség. Most maximális, ideális, laborban mérhető sebességről beszélek. A valóság egy kicsit más, majd mindjárt beszélek arról is. 10 MHz-en egy duplázást érünk el, ez a dual carrier, amit mi országszerte bevezettünk a hálózatunkban. Azt még azért érdemes elmondani, hogy ez élményben közel duplázás jelent, kapacitásban a hatékonyság miatt amellett, hogy megkétszereztük a sávot, még egy 10-15%-os javulást eredményez. Tehát ez nem 2x5 MHz valójában, az ügyfelek felé nézem valamivel több, mert hatékonyabban tudják az eszközök használni a frekvenciasávot. Ha megyünk tovább, akkor az LTE 10 MHz-el, majd 20 MHz, később 20 MHz, és mellett, amiről a Barna is beszélt, a MIMO technológia, az antenna technológiák is folyamatosan fejlődnek. És végül az LTE 5-ben, ahol a cél igazából az 1 gigabit per szekundum. Kicsit hozzáillesztettem a meglévő technológiákhoz ezeket a képességeket. A HSPL plusz 5 MHz az jelenleg a frekvencia sávok mérete alapján az UMTS 900, 10 MHz esetünkben az UMTS 2001, és innentől kezdve gyakorlatilag az LTE 1800-as technológia az, ami alkalmas arra, hogy 10 és 20 MHz-es LTE képességet tudjunk hálózatba vinni. Ahogy látjuk a sávszélesség méretét, az LTE 800 az reális esetben, vagy jó esetben operátor szinten 10 MHz-en tud megjelenni, illetve hát a 2600 MHz a sávszélesség bősége miatt meg fog jelenni 20 MHz-en. Egy gyakorlati következmény. Ez részben a mérések, részben a szimulációk eredménye. Ezek ideális labormérések. Most, ha megnézzük, hogy egy cellának mekkora kapacitása, és itt azt feltételezzük, hogy az ott cellát nagyon sok user forgalmaz, akkor durván negyedére csökken ez a kapacitás. És ez egy nagyon fontos tényező, mert ha sok előfizetőnk van, akkor igenis megjelenik az LTE szükségessége. Mert addig, míg pár előfizetőnk van, és 10 megabit per szekundum, vagy 20 megabit per szekundum az átlagos sebesség, az nagyon jó. De ha például videózni szeretnének, aminek mondjuk 4 megabit per szekundum az igénye, hárman oda mennek a cellába, és szinte elfoglalják a teljes sávszélességet. Ezért van szükség az LTE technológián, nem csak azért, hogy az egyénnek legyen nagyobb sávszélessége, hanem sokkal több előfizetőt ugyanolyan minőségben ki tudjunk szolgálni. Néhány szót arról, hogy mik azok a technológiák, amik hajtják a fejlődést jelenleg, vagy mi az a momentum vagy aspektus. Az egyik, ami látszik, a sávszélesség maga. Tehát 10 MHz, 20 MHz, később az LTE 5-ben, azban ez ki fog menni 40 MHz-re, vagy akár 100 MHz-re is, ahogy láttam a szabványt, egészen addig kinyúlik. A másik pedig az antenna technológiák. Az antenna technológiáknál nem szabad elfeledkezni arról, hogy egyrészt 15 éve beszélünk arról, hogy egyre jobb antenna technológiák jönnek, egyre intelligensebb antennák jönnek, és mindenképpen javítani fog a minőségen, illetve a sávszélességen, viszont van egy másik korlát, hogy tudom ezt megvalósítani. Tehát mennyi antennát vagyok képes felrakni, ez egy nagyon gyakorlati dolog, mennyi antennát tudok felrakni egy adott háztetőre, mekkora méretű antennákat tudok felrakni, engedik, nem engedik, mekkora költségnövekedést okoz nekem. A tendencia mindenképpen az, hogy ez a 2x2-es MIMO-ról elmozdulunk úgynevezett 4x4-es MIMO irányába, ami gyakorlatilag már két darab antennát jelent frekvenciasávonként, amit persze lehet kombinálni egyéb sávokkal, de ezt figyelembe kell venni, amikor azon gondolkodunk, hogy hogyan növeljük a kapacitását a hálózatnak. Ez egy gyakorlati példa. És most néhány szó arra, hogyha összekapcsoljuk a szolgáltatásokat és a képességeket, akkor mi hogy látjuk ezeket? Kezdeném a szolgáltatásokkal, alapszolgáltatásnak tekintjük az e-mailezést, az internetezést. Erre még jönnek rá a small screen-ánk, az SS a small screen, ez is egy angol fogalom, ez az okostelefonnak megfelelő szolgáltatás halmaz. Annak a sávszélességénye az 1 megabit per szekundum jelenleg. Ezek a jelenlegi igények, amiket látnak itt fönn, mert a jövőben nyilván minden növekszik, ahogy az igények növekednek. Beszélünk a cloudról, ez üzleti ügyfelek felé való szolgáltatás, ott 2 megabit per szekundum már az elvárt sávszélesség, és most jövünk abba a tartományba igazából, a Video On Demand és a HDTV, ami egyre népszerűbb lesz, ahogy mondtam, és egyre nagyobb sávszélességet igényel a hálózatból. És itt látjuk igazából, a színek azt mutatják, hogy mennyire felel meg az adott technológia az ügyfél számára, illetve sok ügyfél számára. Nagyon fontos, hogy nem egy ügyfélre beszélünk, mert természetesen, ha egy ügyfél használ Video On Demand szolgáltatást UMTS 900 alatt, azzal nincsen semmi probléma, és általában a kezdés szakaszban ez van. De hosszú távon szeretnénk biztosítani ezt több ügyfél számára, akkor bizony kellnek az új technológiák, és az RTS szerepe itt jelenik meg, amikor a jövőbeli szolgáltatás igényeket látjuk. Jó, a tapasztalatokról. Néhány mérést szeretnék mutatni. Mi számos tesztet végeztünk az LTE technológián Budapest belváros területén belül. A tesztek elsődleges célja az volt, hogy megnézzük, hogy viselkedik, mi a minőség az adott technológiának a jelenlegi HSPA plus dual carrier-es megoldáshoz képest, amit mi használunk. Az nagyon fontos, az LTE technológián nincs felhasználó, tehát ez egy üres technológia, terheletlen technológia, míg a HSPA plusz esetén bizony vannak ügyfeleink természetesen a hálózatban, akik terhelik ezt. Ez egy pici addíció ehhez. Az első ábra azt mutatja, hogy a letöltési sebességek kültérben, kontrollmérési körülmények között, ez azt jelenti, hogy autós méréseket végeztünk, hogyan viszonyulnak egymáshoz. Nagyon fontos momentum, hogy a készülék 100 megabit per szekundumot tudott csak, tehát azért a 20 MHz-en nem tudtuk a technológiai képességet teljesen kihajtani. Itt volt egy készülékkorlát. De az nagyon jól látszik, hogy amiket mondtam, például a 10 MHz-en van a 80 megabit per szekundumos elméleti sebesség, ez a gyakorlatban az 50 megabit per szekundumot jelenti. Különböző mérési pontokat lehet látni, azért van a változás nyilván, hogy milyen a rádiós környezet, milyen messze voltunk az állomástól, az szerint változik ez. Az viszont mindenképpen látszik, hogy durván kétszerese volt a dual carrier-es képességnek, valamivel több, ugye, mert ez 20 megabit per szekundum. Miért teljesítmény? Míg közel 50 volt a 50 megabit per szekundum volt LTE 10 MHz esetén. Tehát a HSPA plusz 10 MHz-en megy, LTE is 10 MHz-en megy, de a MIMO technológiának köszönhetően ez a duplázás kültérben legalábbis mindenképpen működött. Ez fontos, mert beltérben a hatás nem ilyen erős, és nem is feltétlenül kétszereződik meg a sebesség. Ez a beltéri mérés. Azért látszik a különbség, hogy mennyivel alacsonyabb szinteket, illetve sebességeket tudtunk elérni. Szintén fix mérési pontokon teszteltük a technológiát. Itt valamivel kevesebb volt az arány, mint kétszeres, de ami szintén látszik, hogy egy 30 megabit, 20 és 40 megabites sávban vannak az eredmények, amit ha visszanézünk, hogy a HD videó 12 megabitet igényel, vagy 4 megabites videó on demandot szeretnénk, az már 10 MHz-en elérhető, és ha szükséges, akkor lehet tovább lépkedni a frekvencia sávban, hogyha egy több előfizetőt szeretnék kiszolgálni. Még egy érdekes mérés, igen, kültéri uplink mérés. Ugye előbb a legszebb részéről beszéltem a technológiáknak, a letöltési sebességről, itt tudunk a legnagyobb számokat felmutatni, és erre tervezik a hálózatokat, nem véletlenül, mert az ügyféligények aszimmetrikusak, általában az emberek hozzá akarnak férni információhoz. Viszont ez a tendencia változik, és egyre inkább meg szeretnék osztani a saját tartalmaikat, és itt van jelentőség a felfelé irányú töltésnek, vagy kapacitásnak. 10 MHz-es LTE és a HSPA plusz technológia, amit mi jelenleg használunk, itt 5,8 megabit per szekundó maximum, hát jó, ha mértünk 3-4-et, hát ez a jellemző egyébként. LTE-ben viszont ez meghaladja 20 megabit per szekundumot. Azt lehet mondani, míg letöltési irányban 2-szerezésről van szó, feltöltési irányban ez majdnem 7-szeres. Ez egy fontos aspektus az LTE technológiának egyébként, amellett, hogy lefele nagyobb sávszélességet nyújt, hogy a feltöltési sebességben jelentősen hatékonyabban működik, mint a HSPA plusz technológia. Ez a technológiának köszönhető, a modulációs módoknak, az LTE eleve 64 QAM-mel indul, eleve használja az új antenna technológiákat. Az előbb mutattam tapasztalatokat az autós mérésekről, ugyanezt megcsináltuk, vannak minden speed test alkalmazások, szerintem mindenki ismeri, ha baja van az internettel, akkor általában elindítja és csodálkozik, hogy milyen kis számokat lát. Most begyűjtöttük ezeket a méréseket, ugyanis 100 eszközt kiosztottunk kiemelt ügyfeleknek, és néztük, hogy ők mit tapasztalnak az LTE technológián, ez 10 MHz. Az látszik, hogy az ügyfelek 10%-a 50 megabit per szekundum fölött érzi a minőséget. Azt el kell, hogy mondja, nem tudom, hol laknak az ügyfelek. Tehát azt nem tudom, hogy milyen messze laknak az állomástól, beltérbe, használják kültérbe. Azt feltételezzük, hogy rendes beltéri használatról beszélünk, és valószínűleg egyenletesen oszlanak el az állomás távolságát illetően. De az látszik, hogy 50 megabit per szekundum fölött van 10%, és 20 megabit per szekundum fölött van a többség. Ez nagyon fontos dolog, mert a HSPA plusz technológiának nagyjából itt van a vége. Tehát mindenképpen hozzáadott értéket fog képviselni az LTE technológia. Nem tudom, van-e még időm, az hogy állok? Van. Egy nagyon egyszerű dolog még, amit leteszteltünk, hogy összehasonlítottuk a lefedettségeket 1,8 GHz és 2,6 GHz között. Az ábra egy tipikus autós mérésnek az ábrája, a színek a jelszinteket mutatják. A világos zöld és a zöld jelenti a nagyon jó beltéri lefedettséget, és hogy a piros meg a nagyon rosszat. Azért a különbség szembeötlő, szerintem. Ha azt mondjuk kék és a zöld a megfelelő minőség, akkor az 1800 MHz-es lefedettség az több mint 50%-kal nagyobb. Ebből ezt mondtam az elején, hogy ez lefordítva állomás számra egy óriási beruházás többletet jelentene, ha összefüggő lefedettséget szeretnék a hálózatba. Úgyhogy ezek voltak a tapasztalataink a jelenlegi mérések alapján. Jelenleg még teszik az LTE technológiát, de hamarosan mihelyt úgy ítéljük meg, hogy alkalmas a bevezetésre, elkezdjük forgalmazást is. Nincs is több nekem. Köszönöm a figyelmet. Ha kérdés van, akkor...
Én is köszönöm. Ha kérdés van, akkor még akár 10 percünk is van kérdés feltevése.
Jó napot kívánok, Novák Krisztián, vagyok konszisztő. Tamás, ugye megengedem, hogy keresztemben szól, csak régóta ismerjük egymást. Ez a stationary test, amit mutattál, éjszaka vagy nappal történt? Mert ugye ez nagyon fontos dolog tényleg, amit említettél, hogy amíg a jelenleg üzemelő 3G-s HDP hálózatotok az terhelt volt.
Amennyire tudom, ez is. Tehát éjszaka is, és nappal is.
Van arra valamilyen mért tapasztalatotok, vagy információtok, hogy ha megterhelnétek ezt az LTE hálózatot, tehát nem csak mondjuk egy darab mérőtelefonnal, vagy egy autóban elhelyezett egy-két mérőtelefonnal mérnétek, akkor is lenne ilyen nagy különbség arányai tekintve?
Megtettük, csináltunk terheléses teszteket is, ezt nem mutattam, 20%-os csökkenést tapasztaltunk.
Tehát még jelentős akkor is.
Igen, jelentős a különbség. Az viszont nagyon fontos, hogy az LTE technológia még nem érett teljesen. Ezt tudni kell, hogy rengeteg ütemező algoritmus fejlesztés és mai napig is folyamatban van. Tehát nincsenek még teljesen optimális algoritmusok. Vannak, el lehet vele indulni, de ez folyamatosan fog fejlődni az elkövetkezendő években. Különösen fontos az LTE technológia az a terület, ahol összeér két cella egymással, mert más a frekvencia használat ennek a technológiának. De mindenképpen néztünk, pontosan erre voltunk mi is kíváncsiak, hogy így hogy viszonyul.
Igen, hát illetve még ugye az lenne egy nagyon fontos tapasztalati érték, hogy azt nem nagyon jól látni, hogy ami ugye 3G-n, tehát a Wideband CDMA technológiánál, ott azért nagyon korlátosak vagyunk, tehát ha megterheljük a hálózatot, akkor ne felejtsük el azt, hogy ez a cell shrinking effektet, ugye a cella határnak a visszahúzódását, addig ugye LTE-nél ez nem lesz meg. Tehát ez is egy fontos szempont, és ezt is érdemes vizsgálni. Gondolom, ti is vizsgáltátok.
Így van, bár én mindig azt mondom, hogy igen, ez van ez a cella lélegzés elméleti dolog, ez teljesen igaz, de ma már ez arra igaz, hogy a sávszélességem, vagy az adatsebességem mekkora. Tehát mondjuk az 1 megabites zóna mozog, szolgáltatásom lesz, tehát nem úgy lélezik a cél, hogy kiesek a szolgáltatási terület alól, hanem lecsökken a sebességem 100 kilobit per szekundumra, de így van, így van, így van, ebből a szempontból is jobb az LTE.
Köszönöm. Ó, hátul is van egy kérdésünk.
Üdvözlöm, Becsi Tamás vagyok. Érdeklődni szeretnék, hogy tudom, hogy még kereskedelmileg nem nagyon érhető el olyan készülék, amelyik támogatja a Voice-ot LTE felett, viszont demóban már igen, hogy a Telenor foglalkozik ezzel, mert itt csak data uplink, illetve downlink tesztekről, tapasztalatokról volt szó.
Ez egy érdekes kérdés, ugyanis ennek két oldala van. Egyrészt jönnek azok a készülékek, amik valamilyen szempontból támogatják a Voice kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy nyilván itt VoIP-on megy a hangátvitel LTE technológián. Viszont azt kell tudni, hogy mikor kiépítünk egy LTE hálózatot, akkor ez nem lesz teljes országos lefedettség. Tehát nagyon fontos, hogy ez a technológia hogyan kapcsolódik a többi technológiához. Mennyire működik az együttműködés a technológiák között. A jellegi megoldás az, hogy visszateszik a hívást 3G technológiára. Ennek két oldala, egyrészt mondom, lesz készülék hamarosan, vagy már lehet, hogy van is a piacon. Viszont azt tapasztalták, nem Skandináviából tesztelték, és 5-től 8 szekundumos szünet vagy késleltetés van a folyamatban. Tehát ez nem egy gyors folyamat sajnos. És az ügyfelek hozzá vannak szokva arra, hogyha elindítják a hívást, gyors a hívás felépülés, akkor ez őket érintheti. Azt tudom, hogy Ázsiában ez nem zavart az ügyfeleket, Skandináviában nagyon gondolkodnak azon, hogy a kezdeti 1-2 évben, ami az úgynevezett VoLTE technológia, amivel egy teljes, komfortos voice-over LTE-t fog biztosítani, addig csak adatra fogják használni az LTE-t. Most nagyon fontos, amikor hangról beszélünk, akkor mindig a kisképernyős használata mi jelentős, mert tablettel már kevesebben beszélnek, persze lehet fülhallgatóval, laptoppal meg még kevésbé, hogy igazából nem szükséges, tehát a szolgáltatás minőség szempontjából a Dual Carrier HSPA Plus kielégíti az igényeket. De valóban hatékony hálózat használat miatt ez el fog következni, mi úgy látjuk, hogy legkésőbb 2 éven belül a hangot is LTE-n lehet vinni. Természetesen a hozzá készülök.
Én sem azt gondolom, hogy erre olyan nagy igény van, csak manapság elég nagy státuszszimbólumok ezek a szép új telefonok, és nagyon sokan azért fognak venni új telefont, okos telefont, mert hogy az új és szép, amiből viszont LTE van, és ugye vannak olyan telefonok, majd ha megjelenik főleg az újabb iPhone, amiben nem igazán lehet kapcsolni, hogy hol menjen, ő megkeresi a legjobbat, és innentől jön ez elég jó. Elég
a hálózatban lehet azért kontrollálni ezeket valamilyen szinten, még szerencsére.
Ide elnézést, még egy, ami viszont fontosabb lehet, és úgy gondolom, hogy az LTE-n mindenképp kell, az, hogy ott például az SMS szolgáltatás, ami ugye, amikor az ember adatozik, mondjuk egy banki tranzakció, igen, akkor az nagyon kell, fontos, az, és akkor kell. Ezekkel foglalkozik a Telenor.
Így van, azt kell, azt tudjuk. Tehát ez...
És bocsánat, ha még van egy idő, még egy szó, ami nem annyira az LTE, viszont nem nagyon beszélünk róla, lehet, hogy az ügyfeleket annyira nem érdekli, de gondolom az operátorokat igen, hogy itt az okostelefonok terjedésével az elmúlt pár évben jelentősen megemelkedett a hálózatba a signaling. Igen. Hogy ez mekkora kihívást jelent a Telenornak, és mi mindent tud ez ellen tenni?
Jelenleg még nem probléma, ez angol kifejezés, ez a signaling storm, ez szerintem egy bevett fogalom a világba. Hát mondok egy elég rossz példát, Skandináviában, amikor megjelenik az iPhone-ok, és kicserítik a hálózatot, ott is volt egy hálózatmodernizációs projekt, volt, hogy a hálózat leállt egy napra, úgyhogy tudjuk, hogy ez egy súlyos probléma, készülünk rá, figyeljük, hogy ez többet ne forduljon el sehol a világba. A skandináv piac az mindig speciális, mert ott az okostelefonok elterjedtsége 70% fölött van, ez egy másfajta kultúra. De tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és figyelni kell. Gondolom a kollégák is így gondolják, hogy ők is ezt nézik egyébként, tehát ez nem egy Telenor specifikus kérdés ma a világban. De tudjuk, hogy igen, ezt erre figyelni kell.
Köszönöm.
Még egy rövid kérdésem lenne. Itt beszélünk arról, hogy nagyobb sávszélesség mobilon
HSDPA, LTE, stb. Egy dolgot igazából figyelmen kívül hagyunk, hogy úgy érzem, és nem vagyok ezzel egyedül, hogy lassan kezdjük elhanyagolni a hagyományos voice minőséget is igazából. Nem tudnám én kiemelni most egyik szolgáltatót sem, nem is lenne ildomos. Úgy látom, hogy mindhárom szolgáltatónál azóta, amióta nagyobb hangsúlyt fektetünk az adatforgalomra, sajnos a voice szolgáltatásban minőségbeli visszaesések vannak.
Azt gondolom, hogy igaza van, mi korábban is vettük ezeket a visszajelzéseket, tudjuk, hogy ez a helyzet. Az oka az az, hogy mindenki kicserélte a hálózatát, és az új hálózati beállítások még nem pontosan olyanok, amilyennek valószínűleg mi szeretnénk, mi legalábbis így látjuk. Tehát ezen mi dolgozunk, mi ezzel tisztában vagyunk, hogy ezen javítanunk kell, úgyhogy ez most, ha úgy tetszik, az első prioritás nálunk a műszaki területen. Csak a téma nem ez volt, úgyhogy még nem is olyan szép, meg hálás, úgyhogy csak ez egy üzenet, hogy tisztában vagyunk, és dolgozunk rajta, és mindenképpen javulni fog.
Illetve van egy erőforrás korlát ugye a frekvenciában, és ugye
a igen. Adom.
Hogy ugye bele kellett nekik súfolni azt a 900 megás forgalmat egy sokkal kisebb sávszélességbe, pontosabban ugye egy 5 MHz-be, hogy fel tudják szabadítani az UMTS carrier számára, és azért ez is azt jelenti, hogy sokkal intenzívebben kell felhasználni ugyanazokat a frekvenciákat, ami nyilvánvaló, hogy egy interferenciásabb hálózatot fog eredményezni, ez pedig a hangminőségben jelentkezni fog.
De egy ideig előfordul.
Simon Gyulemen, NMHH. Ugyan LTE a témánk, de hadd kérdezzem meg, az előző előadás kapcsán felvetítésre került a 900 mega. Igen. Tudjuk, hogy a Telenor láttuk a sáv közepén foglal helyet beszorítva a másik két mobil szolgáltató közé. Amit most kapott 1,8 MHz-es frekvencia sávot, mire tudják használni, vagy egyáltalán mik az elképzelések a 900 megának a plusz frekvencia sáv hasznosítása?
Bár közel akkor, mint a Vodafone, azt tudni kell, hogy nekünk több a voice forgalmunk a hálózatban, több az ügyfelünk. Ez azt jelenti, mi is dolgozunk az UMTS 900 bevezetésén, csak nekünk a folyamat lassabb, lévén, hogy nehezebben tudjuk felszabadítani a frekvenciás sávokat. De hasonlóan, mint a Vodafone, mi is a régi sávba képzeljük el az UMTS jövőt, és GSM átterhelésre fogjuk használni az 1,8 MHz-et.
Elnézést, akkor még egy megfejelés, ezt a következő előadás után akartam volna, de hát mindhárom szolgáltató érinti. 900 megánál van egy ilyen reshuffling, tehát újrarendezési elképzelés. Igen. Nem tudom, hogy a szolgáltatók hogy állnak, hogyha bárki erre kitérne, hogy egyeztetés egymás között megy, nem megy. Tudom, minden szolgáltató más-más helyzetben van triviálisan, folyik. Tehát van, akinek egyben van, van, akinek kilenc.
Folyik. Jó. Még nincs végleges.